Gyertek először a Róma 8-hoz, jó? Rögtön bele is vágunk. Múlt héten beszéltem arról, hogy Isten egy ajándékozó Isten, biztos emlékeztek rá, vagy múlt hét előtt, hogy Isten odaadta a fiát nekünk, a fiú odaadta magát az Istennek, ugye emlékeztek? Tehát ő a legnagyobb hatalmas ajándékozó, aki a gyermekeinek szent szellemet akar adni, áldást akar adni, és ki akarja tölteni a szellemi ajándékokat. Ugye a témánk a Szent Szellemnek az ajándékai, most biztos, hogy tovább fogok jutni ebben a témában. Hogy mondjam el rögtön az elején, hogy tanulmányoztam pár héttel ezelőtt egy régebbi szentet, és nagyon tetszett, hogy azt mondta, hogy az ébredés nem más, mint a Szent Szellem keresztség. Az ébredés nem lehet más, mint amikor az emberek a Szent Szellemben megkeresztelkednek. És az jó volt hallani egy olyan embertől, aki korábban nem annyira hitt a Szent Szellemben való bemerülésben, református volt, és egyre jobban az Úr neki megmutatta, hogy ebben áll minden. Tehát még egyszer, az ébredés a Szent Szellem keresztség, és valóban onnantól indul a start, az újjászületés után, onnantól indulhat, hogy beindul a keresztényeknek a szellemi élete, az elhívása, a mennyei kép. Tehát az ébredés nem a teológia, az ébredés nem a filozófia, hanem az ébredés maga a Szent Szellemben való keresztség. És azt tudom mondani, hogy semmiféle ismerettel, semmiféle teológiával nem cserélném föl a szellemben való keresztséget, nem cserélném föl a nyelveken szólásnak az üzenetét, mert azt gondolom, hogy ezek a legfontosabb alapok ahhoz, hogy Krisztust tudjuk itt a Földön képviselni. Szóval akkor nézzük a Róma 8-at, jó? Tehát Isten egy ajándékozó Isten, és a Róma 8:15-től olvasom, vagy a 14-től. Mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek a fiai. Mert nem kaptatok szolgasság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, hogy Abba, Atyám. Ez a szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Tehát akiket Isten szelleme vezet, azok az Istennek a gyermekei. És van egy szellem, a Szent Szellem, a fiúság szelleme, aki az újjászületettekbe beletesz egy kiáltást, és azt fogja kiáltani minden újjászületett gyermek, hogy Abba, Atyám. A Szent Szellemnek a munkája, a legfontosabb munkája, úgy, ahogy a Kriszt is elmondta, alapokról fölépít ahhoz, hogy gyermek vagy, Istennek a gyermeke. Ez egy fantasztikus munkája a Szent Szellemnek, nem lebecsülendő. És nem csak azt mondja, hogy azt szólja, hanem egyenesen kiáltja. Miért kiáltja? Azért, mert ez az üdvösségtudat, ez egy olyan erős meggyőződés, hogy az ember szíve, az ember szelleme nem tud már mit csinálni, csak kiáltani, hogy Abba, Atyám. Zakatol a szív, dübörög a szív az Isten igazságától. És az újjászületéskor a Szent Szellem, ahogy belép a kereszténynek az életébe, rögtön a Krisztuson keresztül az Atyához akarja kötni, rögtön a keresztényt. És a szellemünkbe kezdjük hallani ezt a hangot. Abba, Atyám. És az egyre jobban hangosodik. És nem elég az, hogy csak a szellemedbe hallod ezt. A Szent Szellem rásegít, rádübörög. Ez a szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Belekerül a Krisztus szelleme a hívőbe, belekerül a fiúság szelleme a mi szellemünkbe, és ezt ráerősíti a Szent Szellem, és folyamatosan kiáltja azt, hogy te gyermek vagy. Abba, Atya! Abba, Atya! Abba, Atya! Így kezdődik a szellemi pályafutása minden kereszténynek. És hadd mondjam el, hogyha ezt nem tapasztaltad meg, vagy akik a neten hallják a tanítást, ezt a prédikációt, állj meg! Mert nem lehet tovább menni ennél a dübörgő, zakatoló hangnál, ami összetud téged kötni az atyasággal, a Krisztussal. Ez egy nagyon-nagyon erős meggyőződés, egy pecsét. A Szent Szellemnek egy pecsételő szolgálata van, és ez a legfontosabb, amit legelőször fölír a kereszténynek a szívébe. Azért, hogy elindítsa ezen az úton. Amen. Viszont nem áll meg a Szent Szellem, ha pedig gyermekek vagytok, örökösök is. Örökösei Istennek, és örökös társai a Krisztusnak. Nagyon sok keresztény eljut arra, hogy megérti, hogy ő gyermek. Gyermek. Ilyen kis aranyos, kicsi kis gyermek Krisztus testébe. De ahhoz, hogy a szellem ajándékok bölcsességgel el tudjanak kezdeni működni, följebb kell növekedni. Jól mondta Krisz, valóban Isten adott nekünk szellemi érzékszerveket. És hadd mondjam el, hogy ami miatt én szerintem a legfontosabb indok lehet, hogy miért nem működnek a szellem ajándékai, szoktátok tőlem kérdezni, hogy vajon miért nem működik a szellemi ajándék Krisztus testében. Azt gondolom azért, mert a szellemi érzékszervek nem működnek jól a kereszténynek az életébe. Valóban így van, a zsidó levél azt mondja, hogy egy érett kereszténynek gyakorlottak az érzékszervei a jó és a rossz közti különbségtétele. És valóban így van, fejleszteni kell ezt a képességet. A szellemi érzékszervek nagyon fontosak Isten királyságában. Nandi az 1 Korintus 2-vel imádkozott, úgy nyitotta meg ezt az Isten tiszteletet. A szellemi emberek el tudnak boldogulni a természetes világon túl, a természet feletti világban. És a kereszténységben nem egy szociális klubhoz csatlakoztunk, nem egy világvalláshoz csatlakoztunk, hanem becsatlakoztunk egy mennyei szférába. Ezért a szellemi érzékszerveidet csiszolni kell, gyakorolni kell ahhoz, hogy a szellem ajándékai tudjanak működni. És a Szent Szellem tovább vezet. Először azt mondja, hogy gyermek vagy. De amikor már, ugye már totyogsz, stb., amikor eltelnek évek, és még mindig csak azzal küzdködsz, hogy elfogadod azt, hogy te gyermek vagy, hát nem nagyon tud Isten komolyabb munkát rád bízni. A Szent Szellem tovább visz, és azt mondja, hogy már örökös vagy. Örökös. És nem csak, hogy örökös vagy, hanem örökös társai Krisztusnak. És ezekre a szellemi valóságokra nagyon-nagyon kevés keresztény tud eljutni. Nekem az a meggyőződésem, és tényleg nehéz. De valóban az igaz a kösvény olyan, mint a hajnal világossága. Egyre világosabb lesz, egyre magasabb szellemi szintre szeretne hívni Isten, hogy eljuss oda, hogy Krisztus örököse vagy, örökös társa. És figyeljetek, nem kevesebbet ígér Krisztus számunkra, mint az örökségben, hogy odaadja a megváltást, és meggyőződésem az, hogy a szellemi ajándékok az örökségünknek a része, amivel boldogulni kell, aminélkül nem tudunk boldogulni. Emlékeztek, 2 héttel vagy 3 héttel ezelőtt mondtam, hogy az arató munkások a Szent Szellem ajándékainak a részesei, ugyanis beteg, erőtlen, gyenge emberek felé kell szolgálni Krisztus testében, ami nem megy a természet feletti ajándékok nélkül. És amikor kezded érteni, hogy több vagy, mint egy kis gyermek, hanem fiú vagy, érett emberré kezdesz válni, hogy örökség is van, és ráadásul örökös társa vagy a Krisztusnak, akkor valami elkezd megnyílni. És Isten megszólítaná, szívem, én azt érzem a szívemben, hogy van egy hang a mennyből, hogy gyertek ki már ebből a gyermekkorúságból, gyertek ki már innen, ti örökösök vagytok, ti örökös társai vagytok, Krisztusnak az örökös társai vagytok. Sokkal többre hívtam el az Istennek az egyházát. És Krisztus gondoskodott erről, ezért adta a szellemnek az ajándékait. És az egyház, az igazi valódi egyház teljesen Krisztushoz hasonló, mind jellemben, mind ajándékokban, természet feletti, egy mennyei szférában tud működni. És új teremtés jellegű. És erről tanít a Róma 8-ban Pál. Azt fogja neked mutatni, hogy örökös vagy, és örökös társ, és ezt fogod hallani. És ha továbbolvassuk a Róma 8-at nézd meg, láthatod, hogy Pál arról beszél, hogy ennek a világnak, az Isten fiainak a megjelenésére van szükség. Nem a gyermekekről van itt szó, hanem az Isten fiainak a megjelenítésére, megjelenésére ebbe a világba. Miért? Mert be kell mutatnunk az örökséget. Be kell mutatnod velem együtt, hogy te már nem csak egy gyermek vagy, nem csak egy csecsemő vagy, hanem örökös vagy. És aki tudja, hogy van örökség, az tudja, hogy pozícióban van. Nézd meg az igét, olvasom a Róma 8-tól. És, vagyis a nem is tudom, hagyas versből, igen, a 19-es verstől. Az egész teremtett világ nyők, fohászkodik, mondja Pál. Sőt, mi is, mert várjuk a testünk megváltását. Mi a szellem zsengéjének a birtokosai vagyunk. A Szent Szellem is fohászkodik. Ahhoz, hogy ajándék részeseivé váljunk, vagy Isten tudjon bennünket a szellemi karizmákon keresztül használni, Az evangélium csomagjában benne van ez. És ezt is odaadta az Atya, hogy felszereljen bennünket. És ezek azért adattak, hogy valódi örökösök legyünk. Nem lehetünk örökösök a Szent Szellem karizmái nélkül. Nem lehetünk. Egyszerűen nem lehetünk csak egy egyszerű, nagyon sokan azt mondják, hallottam már ilyet, én csak egy átlagos kis, egyszerű kis keresztény szeretnék lenni, akinek örök élete van. Na most Istennek nem ez a terve. Ő elindított egy pályán, és ő téged képviselőnek akar itt a Földön. Munkatársnak akar használni. Aki pedig örököl, az mind pozícióba kerül. Gyertek a Róma 1-hez, légy szíves. Ön fontosnak tartottam ezt újból megerősíteni, hogy hittel állj hozzá az üzenetekhez, hogy ez az egész megváltás csomagjában benne van. Az ajándékok, a karizmák. Gyertek a Róma 1-hez. Mi is a karizma? Az jókedvből, könyörületből való ajándék. Nem cselekedet alapú. Minden ajándék hit alapú és szeretet alapú Krisztus testében. Minden ajándék, minden, amit elérhetsz itt a Földön, a szeretet alapú, egész Isten királyságában, szeretet és hit alapú. Gyertek akkor a Róma 8.1-hez. Nézd meg, hogy hogy kezdi Pál a szolgálatát a rómabeli gyülekezethez. A 11-es verset olvasom. Kívánlak titeket látni, hogy valami szellemi ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. Itt valóban a pneumatikusz karizma van. Tehát megerősíti, hogy szellemi, megerősíti, hogy kegyelmi ajándék. Azt mondja Pál, hogy úgy jövök hozzátok, hogy valami szellemit nyújtsak át. Valami szellemi karizmát akarok átadni azért, hogy ti megerősödjetek, hogy megszilárduljatok. Ugyanis erre van szüksége Krisztus testének, hogy valaki egyrészt karizmából szolgáljon, a szellem ajándékaiból, de nem csak ezt jelent, hiszen Pál ezt a karizmát nem csak a szellemi ajándékokra használja, hanem használja Krisztusra is, mint ajándék. Nem megyek bele. Használja arra, hogy az örök élet Istennek a kegyelmi ajándéka. Tehát úgy képzeld el, hogy amikor Pál megjelent Rómában, a római keresztényekhez akart eljutni, ő az egész csomagból szolgált. A legfontosabb ajándékod a Krisztus. A legfontosabb ajándékod. És a Krisztuson keresztül mutatta be a szellemnek a karizmáit, a szellemi ajándékokat. Nézd csak az írást. Valami szellemi ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. Azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek meg az enyém által. Én szolgálok a Krisztus által, adom nektek a Krisztust, szolgálok a karizmák által, ti felbuzdultok, és én is kapok. Ilyen a jó szolgálat, amikor a szolgáló is tud kapni, és látja az éhes embereket, ugye hitből hitbe van minden üzenet, szellemiekhez, szellemiekhez szabán. És azt mondja, hogy nem akarom, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy én gyakran elvégeztem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindez ideig megakadályoztattam, hogy köztetek is nyerjek valami szellemi gyümölcsöt, mint a többi pogányok közt. Tehát én szolgálok a karizmák által, szolgálok a kegyelmi ajándékokkal felétek, és én meg nyerek szellemi gyümölcsöt. Ez történik egy a koinoni alatt, a Isten tiszteleteken, ahol természet feletti jelenlét van. Szolgál a szolgáló a karizmákból, a Krisztus szólja, és ő szellemi gyümölcsöt nyer. Tehát már rögtön, amikor a karizmák kiáradnak, gyümölcstermés történik. Valóban bemegy a szívbe, és az embereknek az életében a karizma, ha az ember olyan szívvel hallgatja, egy gyümölcsöt fog okozni. És itt nem fejezi be, és elmondja, hogy hogyan. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni. Tehát, azt mondja, így hát, ami engem illet, épp ezért, hogy a kegyelmi ajándékok kiáradhassanak, ezért az evangéliumot fogom hirdetni. Épp ezért a szellem ajándékait soha nem lehet elvonatkoztatni Krisztustól, soha nem lehet a megváltástól, az üdvösségtől hirdetni, kiragadva a szellemi ajándékokat, hanem együtt az evangélium hirdetésére szolgál. És amikor az evangéliumot hirdetjük, nem csak arra gondolok, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért, feltámadt a mi megigazulásunkért, sokkal több az evangélium. Nem csak az, hogy az üdvösség sose csak azt jelenti, hogy kiszabadulunk a pokolból, hanem ugye egészen addig helyreállítja a hívőt, és az evangélium is csomagjában benne van a megváltás, az engesztelés, a megbocsátás, a helyreállás, a felültetés Krisztussal, a megdicsőülésnek az üzenete. Épp ezért nagyon-nagyon fontos, hogy az evangélium hirdetését fogják jelek és csodák követni. A tiszta evangéliumnak a hirdetését kell, és a szellemi ajándékokban is nem az ajándékokat magasztaljuk föl, hanem a Krisztust. Mert a Szent Szellem a fiút emeli föl mindig, ahogy a Róma levélben is felolvastam, hozzáköt az atyához, hozzáköt a fiúhoz, mindig a fiút mutatja, amin keresztül működni akar. Épp ezért azt mondja, az evangéliumot fogom nektek hirdetni, azért, hogy kiáradjon valami. Nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek, és az Istennek igazsága jelentetik ki hitből hitbe, amint megvan írva, hogy az igaz ember hitből él. Ámen. Ez Pál apostolnak a szava. 1 Korintus 2-höz gyertek még. Egy kis szellemi, hiszen a szellemi érzékszerveket be kell indítani. És épp ezért Pál, ugye Athénban megpróbálkozott egy kis filozófiával, emberi bölcsességből is beszélt, és rájött, hogy nem volt sikeres, mert a filozófia mindig ellentétes az evangéliummal. Mindig. A filozófia az eszmék, elvek, emberi tudásban, emberi bölcsességben való bizalmat jelent, megértést, de az evangélium mindig ellentétes volt a filozófiával. Ezért rájött, hogy a megfeszített Krisztust kell neki hirdetni Korintusban. És ő erről beszél. És a megfeszített Krisztus után azt mondja, hogy a megfeszített Krisztus után prédikál, azt mondja, én az utat szeretném nektek mutatni, remélem érzékeljétek, mindig lássátok az üzenetemben a szellemi ajándékoknak a témáját, hogy a helyes prédikációba próbálok kiukadni. Azt mondja, hogy az én beszédem ezért, az én prédikálásom nem emberi bölcsesség hitető beszédében áll, hanem szellemnek és erőnek a megmutatásában. Amikor valaki a Krisztus erejéből prédikál, az evangéliumból, a megfeszítettből, a feltámadás erejéből prédikál, akkor meg fog nyilvánulni a Szent Szellemnek az ajándéka, a karizmái. Szellemben megnyilvánul, és erőben. Mind a kettő fontos. Ez ne tedd össze. Ez két szellemi valóság. Ugye van, amikor Isten egy prédikáción keresztül a szellemet mutatja meg. Észreveszed a prédikációban a jelenlétét Istennek. Észreveszed a isteni bölcsességet. Észreveszed, hogy más. Észreveszed, hogy teljesen szellemi, spiritual az egész. És van, amikor pedig a dynamis, az Istennek az ereje nyilvánul meg. Ezen a két úton megy az Istennek a helyes szolgálata. A kijelentés ajándékok is ugye a legtöbb a szellemnek a megnyilvánulásán keresztül működnek. És azt mondja, ugrok egy kicsit, nekünk azonban az Isten, tehát beszél a Krisztusról, hogy a titkon való bölcsességet prédikálja valóban, az isteni bölcsesség által való prédikáció az elrejtettet fogja neked mindig mutatni, nem a felszínt látod meg, hanem meglátod, a sorok közé olvasol, látod, hogy sokkal több van, mint amit a szemeddel látsz, hanem a szellemet felfog. És azt mondja, hogy nekünk az Isten kijelentette az ő szellem által, mert a szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. Kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem ha az ember szelleme, amely ő benne van. Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem az Istennek a szelleme. A Szent Szellem az Isten minden tudásából egyszerűen nekünk egy cseppeket ad, kis puzzle darabokat ad, ahogy kutatja az Istennek a mélységeit. És a szellemi ember ezt érti, és az érzékszervei megnyílnak erre. Mi pedig azt mondja, nem e világnak a szellemét vettük, hanem az Istenből való szellemet, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Tehát a Szent Szellem, szó volt ugye a kinyilatkoztatásról is az előbb, a Szent Szellem nyilatkoztatja ki az ajándékokat is. Ő mutatja meg ezt az egész témát, hogy lángra gyújtsa a szívünket. Mindent, ő nem e világhoz tartozik. A Szent Szellem a természetvilág, természetfeletti világhoz tartozik, és az ajándékok is ebből a világból származnak, hanem fentről szállnak alá. A tökéletesség, a világosság atyától szállnak le a természetfeletti ajándékok, ezért sose keresd a természetesben, hanem a szellemi érzékszerveit, ha megnyílnak, egyszerűen csak nem tudom elmagyarázni. Sokszor szokták mondani, hogy kell elmondani egy embernek, aki még nem érti. Nem tudom. mert csak a Szent Szellem tudja neki kinyilatkoztatni, a bensejében érzi, hogy miről beszélek, megkapja a fiúságot, vibrál a szelleme, lelke, hogy van örökség, vannak ajándékok. De ez a lényeg, megmutatja, amiket Isten ajándékozott nekünk. Ezeket prédikáljuk, nem oly beszédekkel, amelyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Szellem tanít, szellemiekhez, szellemieket szabván. Szellemi dolgokkal veti össze a szellemi dolgokat. És az ajándékok ebből a világból származnak. Ezért az ajándékok akkor tudnak működni, hogyha szellemi ember vagy. Szellemi ember. Nem lelki szinten működsz, hanem megérted Istennek a királyságát, hogy ezt használta föl Isten ahhoz, hogy tudjuk őt képviselni itt a földön. Az 1 Korintus 12-höz gyertek, légy szíves. 1 Korintus 12. Itt vannak az ajándékok témája. Valóban, minden kinyilatkoztatás alapú. Valóban. 1 Korintus 12. A szellem ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. Tudjátok, hogy pogányok voltatok vitetvén, amint vitetettetek a néma bálványokhoz, azért tudtotokra akarom adni nektek, hogy senki Istennek szellem által szól, nem mondja Jézust átkozottnak, és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Szellem által. Csak a Szent Szellem által. Csak a Szent Szellem által. A Szent Szellem nélkül nem lehet Úrnak mondani Jézust valóban. Egy belépő. A Szent Szellem nyilatkoztatja ki, hogy Úr a Krisztus a szívünkben, a szellemünkben. Ezek olyan alapok, amik ha nincsenek meg, hiába vágyunk karizmákra, hiába vágyunk a Szent Szellemnek a kinyelesztét, kinyilatkoztatásaira, a Krisztust írja fel a Szent Szellem a szív. Krisztust. A kegyelme ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a szellem. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. És itt van az érdekes mondat. Mindenkinek azonban haszonra adatik a szellemnek a kijelentése. Csia úgy mondja, hogy mindenkinek haszonra adják a szellem látható megnyilvánulását. A szellem láthatóan akar megnyilvánulni. Ezt a haszont, úgy is mondja több fordítás, megnéztem, hogy közjó. Tehát haszonra adatik a közjóért adatnak a szellem ajándékok, Krisztus testért adatnak. És ez a szó a görög szimferon, ez az egységteremtés hasonló szemléletét sugallja, ami a szimfónia szó. Tehát a szellemi karizmák, ajándékok egységet hoznak Krisztus testébe. Különbözőek az ajándékok, de mégis egységben együtt dolgoznak. Tehát a Szent Szellem karizmái nem úgy működnek, hogy egységtelenül, össze-vissza, hanem egy egységet, egy harmóniában együtt dolgoznak, és Isten így akarja az ajándékokat kijárasztani Krisztus testében. Tehát ahogy mindannyiunkban ezek a szellemek megnyilvánulnak, haszonra adatnak, a közjóért adatnak. És minél több ember kap a szellemtől kijelentést, valódi kijelentést, az nem megosztást fog okozni, még hogyha más jellegű is, hanem egységet. Épp ezért alámegyünk tulajdonképpen egymás kinyilatkoztatásának, és nem elvetjük, hanem megvizsgáljuk a szívünkbe ezeket a kinyilatkoztatásokat, mert ezek együtt dolgoznak. Mindenki egyéni Krisztus testében, mindenkinek különböző ajándékai vannak. Lehet, hogy egy más megvilágításban mond neked valamit, de az egész az egységet szolgálja, az egész képet. És neked meg kell hallani azt, amikor valaki nem ugyanazt mondja, mint te. Nagyon-nagyon fontos. Az nem azt jelenti, hogy nem vagy vele egységben, hanem a Szent Szellem, mivel egymásnak tagjai vagyunk, és nem vagyunk tökéletesek, akar mutatni egy másik képet, egy összképet, hogy egységben tudjunk együtt működni. Sosincs olyan, hogy egy gyülekezeten belül csak mindig ugyanazt látja 30 ember. Sosincs olyan. Ez nem azt jelenti, hogy egység. Hanem egyszerűen a Szent Szellem hoz valami gazdagságot valamilyen témában, valami területen, és hozzá tesz. Amen. Dicsőség az Úrnak. Itt azt mondja, hogy a szó kijelentés egyébként itt nem a nagyon jól ismert apokalipszis, hanem flanerosis, ugyanúgy kijelentést, kinyilatkoztatást jelent. Amit meg szeretnék így az elején így osztani, hogy az összes ajándék kinyilatkoztatás alapú, kijelentés alapú, erre jöttem rá. Tehát nem csak a kijelentés ajándékok kinyilatkoztatás alapúak, hanem az összes ajándék, az erőajándékok is a kinyilatkoztatás körébe tartoznak, a nyelvek is a kinyilatkoztatás uralma alatt vannak. Ezért nagyon fontos a kinyilatkoztatás, a kijelentés szelleme, ezért nevezd meg soha. A legtöbb ajándék, mivel azt mondja, hogy mindenkinek hasznosra adatik a szellemnek a kinyilatkoztatása, és ezek után kezd beszélni az összes ajándékról. Mindig valami történik, valami kinyilatkoztatás minden ajándék előtt. Még az erőajándékok, a gyógyító ajándékok is úgy működnek a legtöbbször, hogy valamit hallasz a szívedben, a szellemedben, egy kinyilatkoztatást, hogy valaki meg akar Isten gyógyítani, valami történni akar. Nagyon sokszor a profécia is ilyen, valamit meghallasz a szívedben. Tehát óriási, óriási a perspektíva, és Isten az ajándékait igazából nem egy ilyen bölcsetlen keresztények akarja adni, aki nem ismeri a kinyilatkoztatásnak a titkát. Tehát itt nem arról van szó, hogy csecsemő keresztények össze-vissza profétálgatnak, beszélnek, hanem egy mesdjén megy ez az egész. Bölcsesség, isteni bölcsesség, kinyilatkoztatást használja fel a Szent Szellem ahhoz, hogy elindítsa az ajándékokat Krisztusnak a testében. Nem tudom, egyetértetek-e ezzel, de itt azt mondja, hogy a szellem kinyilatkoztatásáról beszélek nektek. Mind együttműködik a kinyilatkoztatás ajándékával. És a kijelentés tehát mindig a való igazságnak a hirdetése. Gyertek a 2 Korintus 3-hoz. Pál a tiszta evangéliumot hirdette, és a 2 Korintus 3-ban ugye úgy fejezi be, ugye hát nyilván nem volt itt befejezve, hanem nem voltak itt fejezetekre bontva, hanem összességében beszél az új szövetségi egyházról, és azt mondja, hogy az Úrnak a dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal elkezdjük szemlélni, hozzá hasonlóvá válunk. De előtte azt mondja, az Úr pedig a szellem, és ahol az Úrnak a szelleme szabadság, és aki pedig megtér az Úrhoz, azoknak az életében hullik le a lepel. Az Úr szellem, a Szent Szellem Úr, és ez hoz szabadságot. És ezek után folytatja, ezért, és ugye elváltozunk Krisztushoz hasonlóvá dicsőségre, ezért annak okát, mivel, hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amit kegyelmet nyertünk, nem csüggedünk el, hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járnak ravasságban. És nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Az evangélium igazságát is láthatóvá kell tennünk, és hoztam egy másik fordítást, a Csia fordítást. Lemondunk a rejtegetésről, mely a szégyenkezés jele. És nem járunk ravaszkodva sem, az Isten igéjét meg nem hamisítjuk, hanem az igazságnak láthatóvá tételével ajánljuk magunkat Isten előtt minden ember lelkiismeretének. Tehát láthatóvá tesszük az igazságot. Úgy kell prédikálni az igazságot, úgy kell prédikálni az evangéliumot, hogy az megnyilvánuljon, láthatóvá váljon. És azt mondja Pál, hogy vannak erők, amik akadályozzák ezt a látható prédikációt, ezt a nyilvánvaló prédikálást, ezt a nyílt őszinte prédikálást, amikor rejtegetünk dolgokat, takargatunk dolgokat. És azt mondja, hogy mindezért erre rámegy a szégyennek a szelleme. Látjátok? Az igéből beszélek. Isten nem tud mellénk állni, míg a szívünkben kiáradva, a szánkkal ki nem tudjuk mondani az evangéliumot, anélkül, hogy a bensőnkben nincs egy tiltás, egy letiltás. Esetleg rejtegetett bűnök, rejtegetett érzelmek. A szégyen egy óriási pusztító erő, ami nem engedi, hogy a karizmák tudjanak működni a hívőknek az életében. Lefolytott dolgok vannak, titkok vannak nagyon sok embernek az életében, amit a Szent Szellem föl akar hozni. Ezek lehetnek félelmek, elutasítottságok, büszkeségek, rejtett otthoni bűnök. Ez egy teljesen egy nagyon komplex szelv, amit én észrevettem. A szellem, a lélek ilyenkor belül le van tiltva, hogy úgy tud hirdetni az evangéliumot, úgy szolgálj karizmák által, hogy ott valami történjen, valami kiáradjon, megnyilvánuljon. Olvasom az Amplified fordítást, mert nagyon kifejező. Lefordítottam, feladtuk a szégyenteljes, gyalázatos módszereket, zárójel, titkos gondolatok, érzések, vágyak és rejtettségek, azok a módszerek és művészetek, amelyeket az emberek szégyenükön keresztül elrejtenek. Látod? elrejtenek, rejtett dolgok vannak, titkos dolgok vannak, amik megakadályozzák az evangélium hirdetését, hogy erővel kimenjenek. Titkokat mondok nektek, amiket az Úr mutatott nekem, ezért nagyon fontos a szívnek a megtisztítása, a szellem-lélek megtisztulása, ezért fontos a belső gyógyulás a léleknek, hogy teljesen szabadon, nyíltan, ahogy múlt héten, vagy két héten beszéltem arról, parésziával, teljes bizalommal, teljes bátorsággal tud hirdetni az evangéliumot, mert Isten ezekre áll rá, és ezek fogják követni, ezeket fogja a jelek és a csodák követni. Amen. Bátorság, parészia, teljes bizodalom. Na most, amikor a szív, a lélek ilyen bűnökkel, vétkekkel, vagy sérülésekkel van tele, akkor nem mer kilépni. Bizonytalanság van. Olyan dolgok vannak a szívben, amik akadályozzák, ezek a rejtettségek. Nagyon sok embert látok Krisztus testében, akár a gyülekezetünkben is, akik hordozzák a szégyennek az atmoszféráját. Ne várd, hogy a Szent Szellem ajándéka tud így működni rajtad keresztül. Meg kell gyógyulni, helyre kell állni, hogy megtisztuljon a szív ezekből a rejtettségekből. Tehát titkos gondolatok, érzések, vágyak és rejtettségek. Azok a módszerek, művészetek, amelyeket az emberek szégyenükön keresztül elrejtenek. Nem vagyunk hajlandók ügyesen foglalkozni, zárójel, trükköket és ravasságot gyakorolni, vagy hamisítani, vagy becstelenül kezelni Isten igéjét, de nyíltan, világosan, őszintén kimondjuk az igazságot. Ezért ajánljuk magunkat Isten előtt és jelenlétében minden ember lelkiismeretének. Lemondunk a szégyen takargatásáról, lemondunk a múltunkról, azért, hogy kijárathasson ez a valóságos szólásszabadság, ez a nyílt szívűség, ez az erő. Amikor az ember meggyógyul, higgyétek el, erős lesz. Nagyon erős a szelleme, erős lesz a szíve, erőszívű lesz, látja láthatatlant, amikor nincsenek rejtegetni valói, vagy félelmei. És azt veszed észre olyankor, hogy tök bátor vagy. Komolyan, komolyan. Bátor a szellemed szinte örül, vibrál, a Szent Szellem be tudja tölteni, helyre tud állítani. Amen? És így működnek az ajándékok is. És erre rátesz a szégyen. Paradoxon nem tud együttműködni ez a valódi igazság, az evangélium, ha ilyen szívből próbáljuk az Istent keresni. Ezért itt az idő a helyreállásra, itt az idő a gyógyulásra. Figyeljetek ezekre az üzenetekre, hogy a karizmák bátran ki tudjanak áradni az életetekből. Elutasítottságból meg kell szabadulni, meg kell gyógyulni. Nincs mese, elég volt abból, hogy ott botladozunk, és nem hisszük el, hogy Isten akar bennünket használni. Igen, fölteszem a kérdést. El tudjátok hinni, hogy a karizmák, most kimondottan a 9 ajándékról beszélek, ha jól belenézel a szívedbe, el tudod hinni, hogy rajtad keresztül működhet? Nagyon fontos kérdés ez. Vagy azt mondod, hát talán, nem, talán egy Zsoltárt el tudok mondani. Vagy egy himnuszt. Egy himnuszt. Igen, hát nem tudunk tovább menni, mert hitalapú az ajándék. Természet felettiből jön, nem e világnak szellemét kaptuk, szellemi emberek kapják, akik tudják, hogy kicsodák Krisztusban, és tudják Isten eredeti tervét. Efézus 1.17. Vidát orvasom. A mi Úrunk Jézus Krisztusnak Isten a dicsőség adja, adjon nektek bölcsesség kijelentés szellemét, hogy megismerjétek őt. Itt is a kinyilatkoztatás van. Itt is. Minden csoda, minden jel, minden ajándék úgy kezdődik, hogy kinyilatkoztatást kap az ember Krisztus hatalmáról, hogy kicsoda Krisztus, de nem csak erről, hanem arról, hogy mi kicsodák vagyunk Krisztusban. Ugyanis azt mondja, hogy megismerjétek őt, ezért imádkozik, hogy a bölcsesség kijelentés szelleme által megismerjük Istent, fénnyel teljék meg a szívünk szemei, megtudjuk az ő elhívásának elváró reménysége is, mily nagy az ő sors része, dicsőségének gazdagsága a szentekben és a szentek között. Benned. Mind a kettőképpen lehet fordítani. A szentekben, a szentek között. Benned van az örökség. Ugyanaz, mint a Róma levél. Benned van. Benned van minden jó, amit Isten már elhelyezett az életedben. A sors részed, az örök részed, az elhívásod, a mennyei perspektíva, az elhívás mind benned van. Mi nagy az ő sorsrészte, dicsőségének gazdagsága a szentekben? Milyen az ő hatalmának mérhetetlen nagysága rajtunk hívőkön? Megtartó erősségének bennünk munkálkodása szerint, amelyet Krisztusban munkált, amikor életre keltette a halottak közül, és jobbjára ültette az egeken túlon, minden fejedelemségen, hatalmasságon, hatóerőn, stb. És mindent a lábai alá vetett, és őt adta a kihívott gyülekezetnek, amely az ő testülete, teljessége annak, aki mindeneket belül betölt, mindeneket teljessé tesz. Amen. Az ő hatalmának a mérhetetlen nagysága nagy rajtunk, hívőkön. Nagy rajtad Isten kegyelme. Nagy rajtad Istennek a dicsősége. Így imádkozik az, aki érti a kinyilatkoztatást, aki felülről tud imádkozni a bölcsesség kinyilatkoztatás szelleme által. Ezért nincs benne félelem. Nincs benne félelem az ajándékok használatában, hanem tudja, hogy egy hatalmas ajándékot kapott, örökséget, és amikor a Szent Szellem szól hozzá, akkor bátran ki tudja mondani, hogy kicsoda ő Krisztusban. És meg fog nyilvánulni az Istennek az ereje. Nézd az igét, mindeneket betölt mindenekkel, vagyis a karizmákkal. Jézus nagyon eltökélt abban, hogy megkapjátok az örökségeteket. Azt tudod? Sokkal jobban eltökélt, mint ahogy te hiszed, hogy neked van örökséged. Jó lenne hasonlítani rá. Ő örökség centrikus. Ő azt akarja, hogy örököljünk. Ő azt akarja, hogy ott legyünk vele fenn, együtt. És azt akarja, hogy ezek az ajándékok már pedig működjenek, mert valóban nem mennyasszonyért jön vissza, hanem egy hadseregért, akit itt használni akar. Az Isten fiai. Ti vagytok, és én vagyok az Istennek a fiai. Fantasztikus az ige. Annyira szeretem az Efézus 1-et, 17-19-ig terjedő részt. Soha nem szolgálok enélkül, és soha nem szolgálok emberek felé sem enélkül, hogy ezt ne imádkoznám, hogy legyen egy perspektívám, egy látásom. Amen. Szóval nézzük akkor. 1 Korintus 14-26. Igen, most nagyon kell figyelnem az időre. Halleluja. 1 Korintus 14. Hogy van hát, atyám fiai, mikor egybegyűltök, mindeniteknek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata, mindenek épülésétek legyenek. Mi hát a helyes testvéreim, hogyha összejöttök, kinek-kinek van éneke, tanítása, leleplezése, nyelve, tolmácsolása, minden az épülést szolgálja. Tehát itt kezdődik, először is össze kell gyűlni. Össze kell gyűlni, egybe kell gyűlni, és mindenkinek kell, hogy legyen valamije, amit hoz. Nem ott történik meg, hogy ott fog kapni valamit, az jó esetben akkor történik meg, ha már otthon már kapott dolgokat. Tehát így mész be, hogy valamit viszel. Nézd meg, van zsoltárod, van dicséreted, kinyilatkoztatásod, nyelved, annak magyarázata. A közösségi kenet nem csak úgy jön a semmire, hanem az otthonon hozott dolgainkra ki fog áradni a Szentléleknek a kenete és a közösségi kenet. Tehát, hogyha van benned ajándék, hidd el, hogy az meg fog nyilvánulni a csoporton. Az ajándék utat készít magának. Ha benned van ajándék, biztos, hogy meg fog nyilvánulni. Főleg, hogy olyan emberek között vagy, akik elfogadják az ajándékot. Neked így kell oda menni az Isten tiszteletre, vagy a házi csoportra. És ha van szellemi időtöltés, Istennel érintés otthon, akkor be fogsz vinni oda valamit a csoportra. Ez a karizmáknak a használata. Így kezdődik, hogy van egy zsoltárod, van egy dicséreted. Minden megnyilvánulás úgy kezdődik, hogy betelünk Szent Szellemmel, ahogy az Efézus 5-öt nemrégiben felolvastuk. Minden szellemi karizma akkor fog működni, ha betelt szívvel mennek oda a keresztények, és a Szentlélek már beteljesítette őket. Ahogy az 1 Korintus, az Efézusban van, ugye az is. Az Efézus 5-ben, ugye? Efézus 5-ben. Ne részegedjetek meg borton, de kicsapongáson, hanem teljesedjetek be Szent Szellemmel, beszélgetvén egymás között zsoltárokban, dicséretekben, szelleménekekben, énekelvén, dicséretet mondván szívetekben az Úrnak, hálákat adván mindenkor, mindenekért, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében, az Istennek és az Atyának, és engedelmesek legyetek mindenkinek, egymásnak, Istennek a félelmében. Teljetek be Szent Szellemmel. Így kezdődik a megnyilvánulás. Ha nem vagyunk betelve a Szent Szellemmel, semmi nem fog ott áradni a testiségen, a lelkiségen, a teológián kívül. A Szent Szellemnek kell áradni. Tehát a Szent Szellemmel beteljesedünk, és még egy dolgot mond, a Kolossa 3.16-hoz gyertek oda, hogy mivel kell beteljesedni ahhoz, hogy a karizmák működjenek, hiszen ez előzi meg a karizmákat. A Kolosse 3.16-ban odalapoztok, azt mondja, hogy a Krisztusnak beszéde, a felkent igéje lakozzék ti bennetek gazdagon. Gazdagon, nem gyengén, gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymást zsoltárokban. Valóban itt egyébként intésről van szó. Itt most nem a vigasztalásról van szó. Igen, helye van annak, hogy egy házi csoporton vagy kapcsolatokban tudjuk egymást korrigálni, helyre tudjuk állítani. De azt mondja, hogy tanítsátok, intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel, hálával zengedezzen a ti szívetekben az Úrnak, és mindent, amit csak cselekedtek, szóval vagy tettel, mindezt az Úr Jézusnak nevében cselekedjétek. Hálát adván az Istennek és az Atyának ő általa. A felkent igéje lakozzék bennetek. Így kezdődik minden ajándék működése a hitem szerint. A Szent Szellemmel beteljesedett állapot, és a felkent igéje gazdagon a hívőbe. Teljes tér van adva ilyenkor a Szent Szellemnek. Ilyenkor elindulnak a szellemi ajándékok. Én úgy tapasztaltam az én életemben, és akár a dalok, amiket kapok, vagy nagyon régóta, azért kaptam ezeket, mert tele volt a szívem Szent Szellemmel, tele volt a szívem hálaadással, dicsérettel, imádval, és időt töltöttem több órát is napi szinten Istennel. Én tudom, hogy nem cselekedet alapú az ajándék, de mégis. Valami sóvárgás kell ahhoz, hogy az ajándékok kiáradjanak. És nálam ezt megtalálta az Úr. És hiszem, hogy nálatok is meg akarja találni az Úr. Telve legyen a szív. Telve legyen a szív, hogy az ajándékok tudjanak működni. Azt mondja. És ne szegényen. És tudjátok, már egy újjászületett keresztény is, aki csecsemő keresztény, már tud mondani olyat, amivel Isten őt táplálta. Megvan benne, hiszen ő táplálja Isten. Megvan benne az a réma, az az üzenet, amit meg tud osztani a közösségbe, ami nagyon-nagyon fontos, és lehet, hogy építeni fogja a másikat. Itt az a lényeg, hogy itt ne csak arra gondoljatok, hogy itt csak egy logosz, vagy ne csak arra gondoljatok, hogy az igéből kapsz egy fejezetet, hanem egy speciális igét kapsz a felkentől. És ezt beviszed egy házi csoportra, beviszed Isten népe közé, akkor ezek az ajándékok elkezdenek működni, mert Isten az igével együtt összhangban dolgozik, a Szent Szeme való teljességben együtt dolgozik. Amen. Milyen az, amikor a felkent igéje gazdagon lakozik benned? Gondold el. Gondold azt el, amikor te házi csoportra mész. Hogy te telve vagy-e az igével, az ige erejével, az igének a hatalmával. Figyeljetek, ha ez így menne, olyan áttörő erővel lenne köztünk a Krisztus, amikor egy ilyen nyílt bizodalommal, egy teljes tiszta szívvel kihirdeted azt, amit kapsz az Atyától, a Fiútól vagy a Szent Szellemtől, amikor tényleg azt mondod, hogy be vagyok telve. Nem csak Szent Szellemmel, hanem be vagyok telve az igével. És ilyenkor, amikor a Krisztus igéje benned van, olyan, mint a uralmat venne a szíved fölött. Egyszerűen azt érzed, hogy az egész szívednek a zugát, minden részét betölti az igének az ereje, az igének a hatalma. Az apostolok így gyűltek össze. Figyeljetek, ők nem olvasgattak rengeteg olyan információt, amiből nem kellett volna foglalkozniuk. Ők nekik egy dolog volt a lényeg, beteljenek Szent Szellemmel, és erőt gyűjtsenek. Nagyon sokszor az a rengeteg információ, amit hordozol, amit olvasol. Én nagyon keveset olvasok az utóbbi 2 hétben, csak a legeslegfontosabbat, mert éreztem, hogy megnehezedik a szívem. Nem, nekem nem nincs erre szükségem. Tudom az igazságot, tudom, mi van frankó, ahhoz eleget tudok, hogy el tudjak boldogulni, de nekem be kell tenni Szent Szellemmel. Nekem az igében kell gazdagon lennem. Nem a hírekkel, hanem a felkent igéjével kell gazdagon beteljesednem, ahhoz, hogy hozzak valami szellemit. Amen. És a 2 Timóteus 1.14-ben azt mondja Timóteusnak, Pál, hogy a rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szent Szellem által. A Róma 8-ban is azt mondja, hogy ha annak a szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki föltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Szent Szelleme által. 2 Korintus 6. Csak azért mondom, hogy ugye megértitek, mit akarok mondani. Mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amit az Isten mondotta. Lakozom bennük, közöttük járok, leszek nekik Istenük, és ők az én népem lesznek. Amit az Úr nekem hiszen mutatott, hogy ezt a mondatot, bennünk lakozó Szent Szellem. Mondd el többször magadba, a bennem lakozó Szent Szellem. Amikor imádkozol, amikor szolgálsz, akkor tudnod kell, hogy benned lakozik a Szent Szellem. Azt mondja Pál, a bennetek lakozó Szent Szellem, az Isten, bennetek lakozik Isten, aki cselekedni fogja ezeket a dolgokat. Nem tőled fog az ajándék áradni, hanem a benned lakozó Szent Szellem fogja osztogatni az összes karizmát, az összes ajándékot. Mondd csak el többször ezt magadban. A bennem lakozó Szent Szellem, a bennem lakozó Szent Szellem által vagyok isteni természet részese. Nem csak egy ember, bennem van Istennek a DNS-e. Hogy ne ajándékozna nekem az ajándékait? Azért, hogy tudjak szolgálni Krisztus testében. És ez a belülről, a belsőben árad ki. Amen. Nézzük az 1 Korintus 14:1-et. Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a szellemi ajándékokat, leginkább pedig, hogy prófétáljatok. A kövessétek ugye azt jelenti, hogy üldözzétek, zaklassátok. Törekedjetek a szeretetre, és kívánjátok a szellemi ajándékokat. Sóvárogjatok az ajándékra. Szeretni kell, törekedni kell a szeretetet, szeretetre, sőt követni, üldözni kell, azt mondja. Ezek nagyon erős szavak, amikor te üldözöd a szeretetet. Nagyon erős motiváció, de az ajándékok csak így tudnak működni. Nagyon-nagyon szereted a Krisztust, és nagyon-nagyon szereted Krisztusnak az egyházát. Ez a kettő együtt van. Pál apostol azt mondja a korintusi levélben, hogy mivel Krisztus meghalt értem, ezért én úgy döntöttem, úgy vélekedek, azt az ítéletet hozom, hogy aki meghalt értem, azért én is odaszánom az életemet. Leteszem az életemet. Mert ha ő meghalt értem, annyira szeretett engem, akkor én is odaszánom az életemet. Ilyen az agapé szeretet. Itt agapéról van szó. Kövesd, üldözd, zaklasd a szeretetet. És rögtön fölteszed azt a kérdést, valószínűleg azért nem működtek még az ajándékok úgy az életemben, mert ennyire nem szeretem az Urat? Hogy ennyire nem szeretem Krisztusnak az egyházát? Jó ezen gondolkodni. Azt mondja ott Pál, hogy Krisztus szeretete szorongat minket. Krisztus szeretete kell, hogy szorongasson, hogy tud sóvárogni az ajándékokat. Mert amikor megérted, hogy neked van egy szolgálatod, egy elhívásod Krisztusnak a testében, akkor te szeretni fogod Krisztusnak a testét. Ezért meg fogsz változni. Ezért az ajándékok részeseivé szeretnél válni, és oda akarod szánni az életedet Krisztusnak. És ha téged szorongat Krisztusnak a szeretete, akkor adni fogsz, és a Szent Szellem együtt fog veled működni. Azt mondja, ami hajtja őt, Pált, az a Krisztus kereszthalála, hogy ezt értette meg. Azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezek után nem maguknak éljenek. Ezt a földi életet minek tekintjük mi? Kinek tekintjük? Miért élünk mi itt ezen a földön? Csak a családunkért? Ő nem azt mondta, hanem azért élek, hogy odaszánjam magamat annak, aki úgy szeretett engem, hogy meghalt értem. Így szeretem a Krisztust, és így szeretem az ő egyházát. Óriási a szeretet, az univerzum leghatalmasabb ereje, ahogy Krisztus szeretett minket. Ennél nagyobb szeretet nem létezik. Ez a gyújtópont, ez a motor ahhoz, hogy te Krisztus testében hatásosan tudjál szolgálni. Telve van a szív, igével, gazdag a szív, be vagy teljesedve Szent Szellemmel, a szeretetet üldözöd, a Krisztus szeretetét üldözöd, üldözöd a testvéreket is a szeretetettel. De annyira azért ne, hogy rámászál. Normálisan. De értitek, miről beszélek, amikor nem egy önző a keresztény, hanem szereti az Urat. Amen. És mivel ez egy ígéret az Atyától, hiszünk benne, azért oda szálljuk magunkat arra, hogy szeressünk. Miért kell az ajándék? Az 1 Korintus 14-ben ezt is megmondja. 1 Korintus 14:12. Ti is ennek megfelelően, mivel hogy a szellemiekért buzogtok, az eklézsia építésére törekedjetek, hogy a szellemi ajándékokban bővebben részesedjetek. Azért, mert Jézus Krisztus szolgálatának a folytatása, kiterjesztése nem megy másképp. De oda szántad az életedet azért, aki téged úgy szeretett, hogy meghalt érted. Krisztus testének a felépítése zajlik, és megszilárdítása. És ez nem megy a szellemnek a karizmái és ajándék nélkül. Miért fognak működni ezek az ajándékok? Nézd csak meg! Azért, mert buzogsz. Azért, mert szeretsz. A szeretet, az agapé, amikor tele van egy közösség szeretettel, tele van Szent Szellemmel, amikor a felkent igéje gazdagon lakozik a hívőkben, nyílt tér van a karizmák használatára. Akkor beteljesedünk nem csak a Szent Szellemmel, hanem a szeretettel, az agapéval, az agapé szeretettel. Kívánjátok a szellemeket. Ugye azt mondja itt szó szerint, sóvárogjátok, ugye nincs ott az, hogy ajándék. Kívánjátok a szellemeket. Ez egy zelótai hajlam. Egy erőteljes szellemi kívánság. Itt nem csak azt jelenti, hogy felsóhajtasz időnként. Hát, de jó lenne kis szellemajándék. És depisen, keserűen, sok keresztény csinálja ezt. Ő azt mondja, hogy vágyakozik, de hát én azt látom, csak sóhajtozik és panaszkodik. Nem. Óriási vágyról van itt szó. Azt az igét jusson eszetekbe, hogy erőszakosok a Isten országa. És figyeljetek, ha valaki sóvárogja a szellem ajándékait, az be fogja vinni isteni cselekedetekbe, az imába. Az imába. Nem csak sóhajtozik, nem csak fáj, nem csak erről van szó. Dr. Bubónak egyébként van egy mondása, pont valakinek, neked küldtem át, vagy nem tudom, kinek küldtem át. Az kevés, hogyha fáj. Ahhoz valamit tenni is kell, hogy tovább tudjál menni. Az még nem sóvárgás, az még csak egy keserűség, az még csak a keserűség magja, amikor sóhajtozik az ember, amikor vágyakozik. Igen, úgy mondta Bubó, hogy aki nyavajog, de nem változtat, annak még nem fáj eléggé. Valóban így van. Még nem fáj eléggé. De ha neked annyira fájna a szellem ajándékai, hát akkor te imádkoznál, böjtölnél, órákat töltenél, ha igazán sóvárognál a szellemnek az ajándékaira. Ilyen szóról van itt szó. Amen. Nagyon erőteljes vágyódás, nagyon erőteljes szeretetről van szó. Ez a kettő, ez a két együttműködő valóság, a szeretet és a sóvárgás. Amen. Ilyen a buzgóság, és erőszakosok Istennek az országa. Ez nem azt jelenti, hogy valaki, tehát úgy sóvárok, hogy már be van teljesen zsongva, és nem lehet normálisan beszélni, mert láttam olyan keresztényeket, akik nem is lehet semmit mondani, mert repkednek. Tehát semmi olyan dolgokat. Tehát ez egy normális keretek között lévő sóvárgás, de nem keserűség. Kérdezd meg magadtól, benned keserűség van, vagy sóvárgás az ajándékuk felé, vagy Isten természet feletti erejével. Mert az igazi sóvárgás nyomulóvá tesz téged Isten királyságába, olyan, mint a vérfolyásos asszony, aki nem hogy keserű volt, nyomult Krisztus felé, átferegette magát a tömegen, addig, amíg a célját el nem érte. Nem csak sóhajtozott, panaszkodott, és meglátta a tömeget, és leültött a földre, hát ennyi ember van itt, és akkor ott sírt. Addig ment, míg el nem érte a Krisztust. Ilyen sóvárgásról beszél az 1 Korintus 14. Amen. Ó, nézzük a bölcsességet, jó? Egy ajándékot legalább elmondok. Na nézzük, némelyiknek ugyanis bölcsesség beszéde adatik a szellem által. Nem megyek tovább. Némelyiknek bölcsesség beszéde adatik a szellem által. Maga a bölcsesség az általánosan azt jelenti, hogy helyesen megítélsz dolgokat az összes ismereted alapján, a tudásod alapján, ami eddigi tapasztalatod volt. Meg tudod ítélni, hogy mi helyes és mi jó. És az isteni bölcsesség nagyon messze áll a földi bölcsességtől, az emberi bölcsességtől. Mindig neki megy az Isten keresztjének, a Krisztusnak. Isten a hívőt felszerelte bölcsességgel. Ahogy a Jakab levél mondja, hogy az összes élethelyzetedbe kérhetsz bölcsességet. Sőt, kell kérned. A bölcsesség akkor tud jönni, hogyha van hited, és nem kételkedsz. Ezt mondja az ige. A bölcsességet Isten osztani akarja minden kereszténynek, hogy az életében elboldoguljon. Nagyon szomorú vagyok, amikor Krisztus testében annyi bölcsetlenséget látok, hogy ugye nagyon sok mindegy, nem is megyek bele, ahol látszik, hogy messze kerüli őt a bölcsesség az élet dolgaiban, a hétköznapjaiban. Nem is ismeri, hogy mi az, hogy bölcsesség. És tulajdonképpen legtöbb esetben szégyent hoz egy hívőre. Nem úgy él, ahogy egy bölcs ember. Amen. A Jakab levél mondja ezt, ugye? Megnézhetjük. A Jakab. Jakab 1:5. Ha valakinek nincs közöttetek bölcsessége, kérje Istentől, mindenkidet készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik neki, de kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, Hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt, és ide tova hány. Mert ne véje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. A kétszívű a minden útjában álhatatlan ember. Tehát egy kételkedő szívről beszél, akik nem tudnak részesedni az isteni bölcsességből. Az is mondja egy helyen az ige a példabeszédekben, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme. Az Úrnak a félelme szorosan összefügg mindenfajta bölcsesség kinyilatkoztatással, ahol féli a hívő az Urat teljes szívéből, teljes lelkéből. Van ugye testi és démonikus bölcsesség is. Az 1 Korint, a Jakab levélben láthatod egyébként, pont a lapozol egyet, beszél arról, hogy milyen a felülről jövő bölcsesség. Nekem ami a legeslegfontosabb, hogy nagyon-nagyon tetszik, azt mondja, hogy tiszta, békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Nagyon tetszik, hogy elfogulatlan, pártatlan, megnéztem előtti szövegekben. Tehát amikor valaki a bölcsesség szelleméből beszél, akkor nincs sunyisság. Tiszta, egyenes, nagyon konkrét, nagyon egyenes. Van benne szelídség, de egyszerűen tulajdonképpen, amikor a bölcsesség beszédéből szolgálnak, akkor nem tudsz belekötni a mondatba, a prédikációba. Jézus is így szolgált. Rajta keresztül működtek a bölcsességek, a bölcsesség szava, a szaduceusokkal szembe, a farizeusokkal szembe. És mit olvasol, mit látsz, hogy nem tudtak megszólalni. A legtöbbször, amikor Jézus beszélt hozzájuk, egy ilyen csönd. Csönd. És ilyen az, amikor valaki a bölcsességből beszél. Tudod a szívedben, hogy igazat mond, nem tudsz ellenállni. Egyszerűen csönd van. Úgy, ahogy István is, ugye az első vértanú, azt mondja, hogy tele volt Szent Szellemmel, tele volt hittel, tele volt bölcsességgel. Nem tudtak vele mit csinálni, kiáradt a bölcsesség beszéde a prédikációjában, hogy megölték. Inkább megölték, de nem bírták elviselni azt a bölcsességet, ami kiárad Istvánon. És az ajándékok, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon erős bölcsességet tudnak hozni, mikor elkezded helyesen használni. Tanulsz bölcsességet, ahogy használod az ajándékokat. De például a bölcsesség beszédét elképzelni nem tudnám én, anélkül, hogy ismered az igét. El nem tudnám képzelni, hogy nem vagy egy istenfélő ember. El nem tudnám képzelni, hogy nem egy korrekt, egy jó gyümölcsöket hoz az embernek az életébe. Hogy valamit megmond, hogy valami jót mond. A bölcsesség szellemét nézzük akkor, jó? Tehát egy általánosan most beszéltem egy kicsit a bölcsességről, hogy milyen az isteni bölcsesség. Féljük az Urat. Titkon való bölcsesség. A bölcsesség beszéde, 1 Korintus 14 alapján, 12 alapján, egy természetfeletti kijelentés Istennek a akaratából, tervéből, amit hirtelen el akar neked mondani. Általában kritikus helyzetbe jön, általában döntések előtt. Mennyire szükségünk van erre? Mennyire kívánhatjuk azt, hogy a döntéseinkben Isten megszólaljon, és mondjon egy tervet? Nem a jövőre vonatkozik, tehát mindig aktuális ez az ajándék. És tudod, hogy igaz. És te ezt nem tudtad előtte. Nagyon sokszor, amikor ez az ajándék működik, akkor tud működni, amikor az ember hitben van, és nem gondolja előre, hogy mit kell mondani. Nincs, tehát olyan teret ad a Szent Szellemnek, és ez prédikáció közben is lehet. Természetesen most nem tanításról beszélek, ahol szisztematikus tanítások vannak. Van, amikor, de még azt, hogy mondjam el, szisztematikus tanítás között én is mindig megpróbálok figyelni a Szent Szellemre, hogy teret adjak neki, mert nem az a lényeg, hogy elmondjam, amit akarok, hanem a Szent Szellem szolgáljon rajtam keresztül. De amikor teret adsz a Szent Szellemnek a szívedben, és előre nem készülsz föl dolgokra, mondtam, hit által működnek ezek a dolgok, akkor tud megnyilvánulni. Mert ez nem saját forrás. Ez ugyanolyan, azt hiszem pont Éminek mondtam, valamelyik nap beszélgettem, a Máté 10:17-es igét mondtam neki. Óvakodjatok az emberektől, mert törvényszékekre adnak titeket, és az ő gyülekezeteikben megostoroznak titeket, tehát egy utolsó idős feelingről van szó, üldöztetés alatt, királyok elé visznek titeket, bizonyságul ő magának és a pogányoknak, de mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok, Mert megadatik nektek abban az órában, amit mondanotok kell. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátoknak a szelleme. Megdöbbentő. Nincs védőbeszéd, amikor ez az ajándék működik, nincs előre felkészített dolog, ez abszolút te természet feletti, nincs olyan, hogy bemész, és akkor most úgy csinálsz, hogy te lenne a nagy ajándék maga, és akkor elmondod, amit előre kigondoltál, hanem ez spontán. És a Szent Szellem szereti az ilyen bátor embereket, mert ez megint csak bátorságot akar, hogy te nem készülsz föl, és tud működni. Az atya szelleme tud szólni rajtad keresztül. Lukács 21. Tökéljétek el azért a szívetekben, hogy nem gondoskodtok előre, hogy mit feleljetek védelmetekre, mert én adok nektek szájat és bölcsességet, melynek ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mindazok, akik magukat ellenetekbe vetik. Fantasztikus. Teljes betekintést tudunk kapni. De még ez a bölcsesség is csak egy parányi rész, amit Isten hirtelen tud neked mondani, hogy segítsen az életedben. Hatalmas az Istenünk. Mutatok egy igét, Abcsel 21 ide gyertek. Kell, hogy értsük, hogy miről is van szó. Tehát, hogyha majd valaki megkérdezi, hogy beszéljem el, légy szíves, mondjuk a bölcsesség ajándékáról, hogy milyen, akkor el tud mondani. Az Abcsel 21-et nézzük meg. Abcsel 21:8. Ott van Pál Cézáreában, Filip evangélistánál. Ugye 4 lánya volt, aki prófétált. És ott egyszer csak megjelenik Agabus a háznál. Emlékeztek? Tudjátok a sztorit? Aki nem ismeri, olvassa el. Azt hiszem ez a Abcsel 21, ugye? Azt mondtam. Igen. Igen. Tehát egyszer csak megjelenik ott Agabus. És megfogja Pálnak az övét, és megkötözi saját magát, a maga kezeit, lábait, és azt mondja a Szent Szellem, ezt mondja a Szent Szellem spontán, ugye derültékből villámcsapás, azt se tudják, mi fog történni, lehet, hogy ettek, ittak, profitálgattak, nem tudom, mi történhetett. Megfogja az övet, és azt mondja, hogy ezt a férfiút, aki az őv, eképpen kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben, és adják a pogányoknak kezébe. Mikor pedig ezeket hallottuk, kértük mi, mint az odavalók, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. Tehát a bölcsesség beszéde működött, Agabuson ismerte Pál sorsát a szellem által. Tudta, hogy mi fog történni, és be is mutatta. Tehát a bölcsesség beszéde, ne úgy képzeljétek el, hogy mindig ilyen happy feelinget fog okozni, vagy mindig valami fantasztikus jó hírt fog mondani, hanem nagyon konkrétan elmondja a konkrétumot, és ezek nem jó hírek általában, hanem egyszerűen aktuális ténymegállapítások, Isten akaratából, amiket közölni akar spontán. Agabus jól látta ezt, de természetesen nem tudta már az egészet jól megítélni. És Pál azt mondta, engem nem érdekel, hogy mit mondtok, én Krisztusért meghalni is képes vagyok. A bölcsesség beszéde az, ami el tudja mondani, hogy 10 év múlva mi fog történni. Mi fog történni az életedben 2 év múlva például. Egy fantasztikus ajándék, amire sóvárognod kell. Ezért is sóvárogjál, hogy azokban a döntő helyzetekben, amikor szükséged van tanácsra, jöjjön egy isteni tanács. Mi nagyon sokat megtapasztaltuk Lalival kritikus helyzetekben, ahol azt se tudtuk, hogy mi fog történni, spontán jött egy válasz. Tudjátok, annyira az emberi bölcsességhez ragaszkodunk, hogy mindent az emberi bölcsességgel akarunk megoldani, az aggodalmaskodásunkkal, a véleményünkkel, és nem engedjük, hogy a Szent Szellem tudjon adni egy speciális tervet, egy speciális látást, amit az ő minden tudásából szól nekünk. Gyertek a Róma Cselekedetek 27-hez. Abcsel 27. Abcsel 27. Abcsel 27, mondjuk 9-10-től kezdődik. Pál egy hajóban van, fogolyként viszik Róma felé, és hatalmas vihar támad. És hát Pál azt mondja, hogy megszólalt a bölcsesség által. Férfiak, látom, hogy nem csak a tehernek és a hajónak, hanem a mi életünknek is bántódásával és nagy kárával fog történni ez a hajózás. Tehát figyeljetek! Egyszerűen, hogyha ezt csináljátok, ha tovább megyünk ezen az úton, mind meg fogunk halni. Mind meghalunk. Mind meghalunk. Nem csak a hajó, hanem mi is meg fogunk halni. Azt mondja, hogy de a százados inkább hisz vala a kormányos mesternek és a hajó tulajdonosnak, hogy nem annak, amit Pál mondott. Tehát megint A szuperszellemi keresztények általában megtagadják ezt a bölcsesség beszédét, mert azt gondolják hozzá, hogy ez egy ítélet, ez egy rossz hír. Nem. Isten aktuálitást tud mondani arra a helyzetre, igen, ha ezt és ezt fogod tenni, akkor el fog veszni a hajó. Mert Isten meg akarja védeni Pált, hiszen neki Rómába el kell jutnia. A szuperszellemi kereszténység ezt nem nagyon fogadja el. Csak azt szeretik, amikor jó hírt prédikálsz a bölcsesség beszédében. Nem. Van, amikor Isten olyan védelmet akar a keresztényeknek az életére, és mond valamit, amire oda kell figyelni. Ne az legyen benned, hogy biztos az ördög suttog, vagy egy negatív hír jutott a szívedbe, és azonnal megtagadod. Nem. Kérdezd meg az Úrtól, hogy lehet, hogy őtől le van egy figyelmeztetés. Amikor figyelmeztetés, érzed a szellemed, vagy valamit mond neked, hogy figyelj oda erre, mert baj lesz. Pál, ha Pál nincs ott, akkor elsüllyedtek volna. Megmenti őket Pál. Nézd, azt a 21-es vers. Pál felállt, és ezt mondta. Jó lehet, szükséges lett volna a férfiak, hogy elengedelmeskedve nekem nem indultatok volna el Krétából, és elkerültük volna ezt a bajt és kárt, mindazáltal most arra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek, mert egy szellem sem, egy lélek sem vesz el közületek, hanem csak a hajó, mert figyelj, mert ez éjjel mellém állt egy angyala Istennek, aki vagyok, akinek szolgálok, ezt mondva. Ne félj, Pál, a császár elé kell neked állanod, és ímé az Isten ajándékba adta neked mindazokat, akik te veled hajóznak. Annak okáért jó reménységben legyetek, férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nekem megmondatott. És még azt is megmondta, figyelj, egy szigetre kell nektek kivetődnötök. Ilyen óriási ajándék a bölcsesség szelleme, amire nagyon szükségünk van, akár gyülekezeti döntésekben, amikor hirtelen történik valami, ahol döntést kell hozni, ahol Isten szól. A Máté 21-ben közelednek a Jeruzsálemhez, az olajfák hegyéhez. Jézus elküldött két tanítványt. Azt mondja nekik, menjetek be a faluba, találni fogtok egy szamarat, megkötözött szamarat, oldjátok el, mondjátok azt, hogyha valaki kérdezi, hogy miért kell ez, mondjátok ezt, hát a mesternek van szüksége rá, és el fogja engedni. Tehát Jézus így szolgált. Tele volt a bölcsesség beszédével a szolgálata. Vagy azt mondja, nem fognak semmit a tanítványok. És azt mondja hirtelen, amikor tudja, hogy mikor. Na most, vessétek ki a hálóitokat fogásra. Egy fantasztikus, fantasztikus ajándék. Az utóbbi hetekben annyira éheztem ezt a bölcsességet, és persze a tudomány beszédét is, sokkal jobban, mint az erőajándékokat, hogy egyre jobban kezdtem tanulmányozni az isteni bölcsességet, hogy mennyire szükségünk van az élethelyzeteinkben, hogy tudjuk, hogy mit kell tenni. Nyugodtan kérdezd, drága atyám, azt mondtad, hogy a Szent Szellem ajándékai az enyémek lehetnek. Uram, én eddigi életemben én hiányoltam, és nem működött a bölcsesség beszéd, amikor meghallak téged, amikor nem tervet készítek, hanem tényleg spontán meg tudlak hallgatni, megüresítem magamat, és hallom, hogy mit üzen spontán az élethelyzetemre, vagy mit üzensz a gyülekezetemnek az életébe. Lukács 22. Ezt még nézzük meg. Ma csak a bölcsesség beszédéről beszéltünk, de nem lehet csak az ajándékokról beszélni, hogyha nem beszélek egy csomó minden másról, amit úgy gondolok, hogy aktuális és alap a szellem ajándéka. Lukács 22, hogy is van? 9-es. Megkérdezi, Uram, hol akarod? Elmenvén készítsétek el nekünk a húsvéti bárányt, hogy megegyük. Elküldi ugye Pétert és Jánost. Ők pedig mondanak neki, hol akarod, hogy elkészítsük? És ő mondja nekik, ímé, mikor bementek a városba, szembe jön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz. Kövessétek őt abba a házba, amelybe bemegy. És mondjátok a ház gazdájának, ezt mondja neked a mester, hol van az a szállás, ahol megeszem az én tanítványaimmal a húsvéti bárányt. És ő mutat nektek egy nagy vacsoráló helyet, berendezve, és ott készítsétek el. Elmenvén pedig, és úgy találták, amint mondta nekik, és elkészítik a húsvéti bárányt. Fantasztikus. Minden le van zsírozva, minden el van tervezve, és ezt higgyétek el, hogy működhet. Hiszed ezt, amit most mondok? Nagyon messzinek tűnik, amik most erről beszélek, hogy Isten tud így hozzád szólni. Én hiszem, Kellett, hogy forgassam a szívemet, a szellememet, imádkoznom kellett, hogy újból gondolkodjak a természet feletti bölcsességen az életembe, gyülekezetem életébe, hogy ez működik. Hiszen Isten azt mondja az Efézus levélben, hogy előre elkészített cselekedeteink vannak. De ez nem csak Jézusnak az osztály része, hanem ilyen ajándékokkal akarja például vezetni Istennek a népét, hogy el tud mondani bizonyságképpen, testvérek, nem tudtam, hogy mit kell tenni. Mit csináltam? Hitelt vettem fel? Nem. Hanem egyszerűen spontán szólt az Úr, és valami olyan tervet készített, hogy nem tudom, de képzeljétek el, eljutottam az A-ból a B-be, a C-ből a D-be, és valami teljesen isteni ötlet, terv jött. És tudjátok, az agyosok, akik nagyon agyaskodnak, vagy nagyon félnek és nagyon aggódóak, ezeknek az embereknek az életében nagyon nehezen tud ez működni. Nem tudják megőresteni magukat, mert ők mindent megoldanak az életükbe, ők mindent beterveznek, szabályszerűen, és elzárják ettől az ajándéktól a szívüket.